Pál levele a Galatákhoz, 4. fejezet. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondnokok fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Pál itt egy gyermekhez hasonlít minket. Van például egy kisgyerek, aki a Rockefeller családban született, és egy napon hatalmas vagyont fog örökölni. Amíg viszont óvodába jár, még nem írhat alá 100 millió dolláros csekkeket, annak ellenére, hogy egyszer az egész az övé lesz. Most viszont még gyermek. Gyámok és tanítók fennhatósága alatt van, akik megtanítják neki azokat a dolgokat, amelyek segítségével bölcsen tudja majd használni a vagyont, amikor az a sajátja lesz. Annak ellenére, hogy ő minden vagyon örököse, nem költhet belőle egészen addig a napig, amit a felnőtté válás napjának jelöltek ki. Mi mindnyájan Isten örökösei vagyunk. Amíg viszont fejlődési stádiumban vagyunk, annak ellenére, hogy mindennek az örökösei vagyunk, arra a kijelölt időpontra kell várjunk, amit atyánk kijelölt az örökség birtokba vételére. Ez alatt az idő alatt tanítanak minket is, hogy miként kezeljük ezt a kapcsolatot. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja. Abbá, atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. A törvény tehát a gyámunk és gondnokunk volt, de most az idők teljességében eljött Jézus, aki Máriától született, zsidó otthonban nevelkedett, és tökéletesen követte a zsidó törvényeket annak érdekében, hogy megváltsa a törvény alatt levőket. Törvény alatt lenni azt jelenti, hogy a törvény bírálata alatt lenni. Amikor megszegjük a törvényt, akkor a törvénynek követelése van velünk szemben, és ezt a követelést ki kell elégíteni annak érdekében, hogy szabaddá lehessünk. Például, ha 80-nal vezet a városban, lefényképez a rendőr, és később megérkezik a bírósági döntés, hogy a bírságot 30 ezer forint. Azt mondod, hogy szeretnéd látni a bizonyítékot, ezért beidéznek a bíróságra. A bíró azt mondja, hogy 80-nal vezettél, elismered a hibádat? Te azt válaszolod. Bíró úr, én csak... Elismered vagy nem? Hangzik a kérdés. De tudja, bíró úr, mi a válasza? Elismeri-e vagy nem? Igaz, hogy 80-nal vezetett? Igen, de... 30 ezer forint. De bíró úr, bírói döntést akar, vagy tárgyalást? Hát bírói döntést, ha lehet, akkor az önbüntetése 30 ezer forint. Nem igazán érdekli őket semmilyen körülmény, az érdekli őket, hogy bűnös vagy-e vagy sem, és a döntést be is hajtják rajtad. De bíró úr, nincsen 30 ezer forintom. Rendben, akkor 5 napi elzárás. Ez tehát a törvény követelése veled szemben, mert te a törvény alatt vagy. Így elvisznek a börtönbe 5 napra, és amíg le nem telik az 5 nap, addig a törvény megkötözve tart. Miután letelt ott az 5 napod, már nem vagy a törvény fogságába, mert a követelés betöltetett, és szabaddá válsz. Ennél jóval komolyabb dolog viszont Mózes törvénye alatt lenni, mert ott a büntetés a halál. Nem lehetek tehát szabad az ő törvénye alatt, amíg a törvény be nem töltetett. Az emberiség Krisztus idejéig tehát a törvény ítélete is átka alatt volt. De eljött Krisztus, Isten fia, hogy mi, akik a törvény alatt voltunk, Isten örökbefogadott gyermekeivé legyünk. Én tehát Isten fia vagyok, de nem ugyanabban az értelemben, ahogy Jézus Krisztus Isten fia. Óvakodjatok minden olyan tanítástól, amely Jézus Krisztussal egyenlő helyre helyezne titeket. Manapság jó néhány nagyon népszerű pünkösdi tanító nagyon veszélyes tanítást terjeszt könyveiben arról, hogy az ember eljuthat ahhoz a kijelentéshez, hogy én vagyok a Krisztus, és így követeléseim lehetnek Istennel szemben. Ez egy igen pusztító tévtanítás. nem vagyok Isten fia olyan értelemben, mint Jézus. Ő volt az egyetlen, akit az Atya fogantatott a Szentléleken keresztül. Akkor én vajon Isten gyermeke vagyok-e? Igen, én Isten fogadott gyermeke vagyok, Isten befogadott engem az ő családjába, és én ezt örömmel fogadom el. A Szentlélektől születtem újjá, és Isten örökbefogadás útján választott ki engem. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja. Abbá, atya! Az abbá azt jelenti héberül, hogy apukám. Ezt a szót a legközvetlenebb, szeretetteljes kapcsolat esetén szoktuk használni. Jézus mondta, hogy amikor imádkozunk, azt mondjuk, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Gyermekként a törvény alatti időben ugyanolyanok voltunk, mint a szolgák, mert nem örökölhettük az örökséget, amely Jézus Krisztuson keresztül kapható meg, nem pedig a törvényen keresztül. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneket szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Vannak olyan emberek, akik nem ismerik Istent, és mindenféle rituálékban vesznek részt. Groteszk maszkokat vesznek magukra, befestik testüket, furcsa táncokat járnak, kardokkal hadonásznak, és biztosítanak arról, hogy ezen dolgok gyakorlásával ők esőt fognak hozni. Mert ez egy esőtánc, és az ő isteneik esőt fognak küldeni. Az egyházban is vannak emberek, akik különböző érdekes öltözetet, süvegeket öltenek fel, füstölgő kellékeket lógatnak az emberek fölé, és vizet fröcskölnek rájuk, azt állítva, hogy ezáltal Isten áldását hozzák az emberek életére. Pontosan erről beszél itt Pál, hogy amikor még pogányok voltatok, olyan isteneket szolgáltatok, amelyek nem is azok. Pogány rituáléknak hódoltatok. De most, hogy Istent megismertétek, hogyan tudtok visszafordulni ehhez a rituálékon alapuló kapcsolathoz? Az egyházban jelenleg is sok olyan rituálé van, amely visszavezethető a régi pogány szertartásokra. Napok, hónapok, ünnepek, például Minden Szentek napja, amelyek a régi idők rituáléihoz vezetnek vissza. Ezeket ünnepeljük ahelyett, hogy előre haladnánk a hiten alapuló új kapcsolatunkban Istennel. Aggódva figyeltek napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Pál azt mondja, hogy ti se bántódjatok meg, mert szeretlek, és meg kell mondjam nektek az igazságot, amely sokszor fájdalmas. Hiszen tudjátok, hogy első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Amikor hozzátok jöttem, beteg voltam, mondja Pál, de angyalként fogadtatok. Hol van most az az első szeretet? Jöttek ezek a tévtanítók, és újból a törvény köteléke alá akarnak vonni titeket. Mert bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Ez egy enyhe utalás arra, hogy Pálnak a testi gyengesége talán egy szembetegség lehetett. Abban az időben voltak olyan keleti betegségek, amelyek a szemet is érintették, állandó vörösödéssel, folyásokkal, gyulladásokkal, amelyekre akkoriban nem volt gyógyszer. Negatív hatással volt ez a látása, de egy ilyen emberre ránézni is elég visszataszító volt, és igen sokan azt állítják, hogy ez volt Pál betegsége. Ennek ellenére nagy szeretettel fogadták őt ott Galáciában. Most pedig ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek? Vannak olyanok, akik negatív hozzáállásukon keresztül igen megnehezítik, hogy őszinték legyünk velük. Sokan lázadnak az igazság ellen, sokan pedig nem akarják hallani az igazat, mert kényelmesebb így számukra az élet. Nem szabad őket tényekkel zavarni, mert ők már döntöttek. Ne az igazat mond nekem, hanem azt, hogy milyen jó vagyok, milyen szép vagyok. Vannak olyanok, akik egy rendszerhez kötöttek, mert mindig így csinálták ők is, a szüleik is, a nagyszüleik is, és ők így boldogok és elégedettek. Nem kell sok energiát befektetniük, csak leülnek és nézik az eseményeket. Az embereket zavarja az igazság. Ezért kérdezi Pál, hogy ellenségetek lettem, csak azért, mert elmondom az igazat? Ezek a tévtanítók igen buzgók a saját hitük bemutatásában, és ez hatással van a hallgatóságukra is. Nem jó szándékkal buzgolkodnak, értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Pál válasza az imádság győzelmét hordozza magában. Az írás sokszor nehézséget okoz, mert nem lehet hallani az író hanghordozását. Sokszor az a mód, ahogyan beszél valaki, a mondani valót is megváltoztatja. Az írásnak ez a kevésbé szerencsés oldala, amit sokszor félreértünk, mert olyan hanghordozással olvassuk, ami nem biztos, hogy eredetileg is ott volt. Például, amikor Isten eljött Ádámhoz az Édenkertbe, miután Ádám és Éva ellenszegült és evett a tudásfájáról, azt gondoljuk, hogy Isten egy letartóztatási parancsot hozó tiszt, nyers, számon kérő hangján szólt. Ádám, hol vagy? De én azt hiszem, hogy a hanghordozása inkább hasonló volt egy megtört szívű apáéhoz, akinek a gyermeke rosszat tett. Én nem lesújtó ítéletként hallom Isten hangját mennydörögni, hanem inkább a szívfájdalmat hallom az ő hangjában. Nagyon sokszor képzeljük, hogy Isten mennydörög ránk, ítélettel teli hangon, amikor valójában összetört szívvel szeretne minket helyrehozni. Pál ezért mondja, hogy változtatni szeretne a hangján, és azt kérdezi, hogy valóban értitek-e gyermekeim, hogy mit csináltok? Ti, akik törvényi kapcsolatot akartok Istennel, tényleg értitek, hogy ez hová vezet? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai-hegy szövetség, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ez az idézet Izraelre vonatkozik az Ézsaiás 54-ből, amikor Isten visszaállítja a nemzetre vonatkozó kiváltságot és áldást, és amikor majd vissza fognak nézni, meglátják, hogy Isten sokkal több új gyermeket szült a pogányok soraiból, mint Izrael fiai közül. A sírás és elkeseredés igen nagy lesz közöttük, amikor rájönnek, hogy az Isten által elküldött megváltót elutasították. Látni fogják, hogy a meddőnek, a pogányoknak sokkal több gyermekük van az Úrban, mint a férjes asszonynak, Izraelnek. Tehát azok, akik lélekben járnak itt, ellentétben állnak azokkal, akik testben járnak. Pál itt egy allegóriát használ. Hágár esetét, aki Ábrahámnak és Sárának testtől fogant gondolata volt, arra, hogy kisegítse Istent. Amikor Izmael 13 éves volt, Ábrahám a sátorban ült, és Isten azt mondta neki, hogy fiat fog neki adni. Ábrahám azt mondta neki, Uram, hadd éljen Izmael veled örökké. Más szóval, jól van ez így, Istenem, én meg vagyok ezzel elégedve. legyen Izmael az örökös. Isten válasza, nem, Sárán keresztül fog az ígéret fia születni. Az egyik testben fogant, a másik az ígéret fia volt. A két szövetség, a törvény, amely a testnek szól, az ígéret Jézus Krisztusban pedig a léleknek. Tehát Istennel való kapcsolatunkban e kettő közül választhatunk. A törvényen vagy a léleken keresztül. De a törvény cselekedetein keresztül nyilvánvalóan senki sem igazulhat meg, így az egyetlen igaz kapcsolat Istennel csak a léleken keresztül és a Jézus Krisztusban vetett hitünkön keresztül lehetséges. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is. Izmael csúfolódott és kifigurázta a kis Izsákot. Sára megharagudott rá, hogy milyen csúnyán bánik vele, és azt mondta Ábrahámnak, hogy szabaduljon meg a rabszolganőtől, mert nem bírja ezt tovább elviselni. Ábrahámnak nagyon fájt ez, mert szerette Izmaelt, hiszen a fia volt. De Isten szólt hozzá, és azt mondta, hogy hallgassa feleségedre. Így Ábrahám kitaszította Hágárt és Izmaelt. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. A rabszolganő a törvényre utal, a Sínai hegyre, ami nem vihette be az embereket Isten áldásának helyére, csak átkot hozhatott az emberekre. Emlékeztek, amikor Izrael gyermekei beléptek az ígéret földjére Józsué vezetésével, és a hat törzs képviselői felmentek a Garizim hegyére, a másik hat törzs képviselői pedig az Ébál hegyére, akkor azok, akik az Ébál, azaz az áldás hegyén voltak, nem szóltak semmit, mert a törvény nem hozhat áldást, de azok, akik a Garizim hegyén voltak, 12-szer mondták, hogy átkozott az ember, mert a törvény csak átkot hozhatott, nem megváltást, sem áldást. A lélek Jézuson keresztül tud csak eljuttatni Isten áldásaihoz. Nem a rabszolganőn keresztül van kapcsolatunk tehát Istennel, nem is a törvényen keresztül, hanem azokon az ígéreteken keresztül, amelyeket Isten adott számunkra, ha azokat hitáltal fogadjuk el. Pálnak ez a Galatákhoz szóló tanítása nagyon fontos, mert mi alapvetően egy olyan koncepcióhoz ragaszkodunk, amely a jutalmazáson és a büntetésen alapul. Erről szól az élet, így nőttünk fel és erre tanítottak. De Istennel nem ez alapján van kapcsolatom, és nagyon fontos, hogy a vele való kapcsolatomból száműzzem ezt a koncepciót. Az ígéreteknek hitáltal történő elfogadása alapján viszonyulok Istenhez, tudván azt, hogy ígérete szerint mindig szeret és áldásaival halmoz el, annak ellenére, hogy tudom, hogy elbuktam, és hogy nem érdemlem meg azokat. Viszont mivel Isten gyermeke vagyok, ezért a kegyelmén keresztül mindig meg fog áldani, mert a szabadasszony gyermeke vagyok, az ígéret gyermeke. Amióta ezt felfedeztem, Isten folyamatosan egyre növekvő mértékben áld és áld. A múlt héten találkoztam egy fiatalemberrel, aki itt volt a Calvary Chapel megalapításakor, de néhány tragikus tapasztalat miatt később elfordult Istentől, megkeseredett és évekig nem is foglalkozott Istennel. A nagymamáját temettük a múlt héten, ő is ott volt és azt mondta, hogy nagyon örül, hogy találkoztunk. Elmondta, hogy újra teljesen átadta Jézus Krisztusnak az életét, mert Isten olyan mértékben áldotta meg újból és újból, bármerre járt, hogy már nem bírta elviselni. Végül feladta a küzdelmet ellene, és azt mondta Istennek, hogy teljesen átadja neki az életét. Az írás azt mondja, hogy Isten jósága megtéríti az embereket. Isten jó! Mi az ígéret gyermekei vagyunk. Isten meg akar téged is áldani, és engedd meg ezt neki. Csak higgyél benne, hogy meg fog áldani. Tudjátok, én ezeket magamtól nem merném kijelenteni, ha nem lenne a Bibliában, mert ez nem az én ösztönös gondolkodásmódom. Én a következőképpen viszonyulok az emberekhez. Ha te jó vagy hozzám, én is jó leszek hozzád. Ha rossz leszel hozzám, én is rossz leszek hozzá. Nehéz Istent megérteni és elfogadni kegyelmét és jóságát, mert sokszor elbuktam, és nem érdemlem meg. De mivel az írás ezt tanítja, nem merek semmi mást kijelenteni. Csak azt hirdethetem nektek, amit Isten állít a velünk való kapcsolatáról. Mert ő nem egy törvényen, hanem egy szereteten alapuló kapcsolatot akar. Azt akarja, hogy szeressétek, és azt, hogy tudjátok, hogy ő mennyire szeret titeket, és azt akarja, hogy erre a szeretetre alapozva közelítsetek hozzá. Amikor aztán megtapasztaljátok, hogy milyen a szeretetre alapozva viszonyulni hozzá, akkor az életeteket hatalmasan áldja meg, mert az áldásokat nem korlátozzátok saját cselekedeteitek tökéletlenségével. Az áldásokat az ő ígéreteire és az ő munkájára alapozva kapjátok Jézus Krisztuson keresztül, és ez a folyamat soha nem szűnik meg.